Üdvözletem! Ismét kötött fogásozunk, méghozzá Gulyás Marcival.
Szervusz, és köszöntöm a nézőket. Köszönöm a meghívást.
Konop Péterrel.
Jó estét, jó napot.
És Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok.
Na, mit szólok hozzá, hogyha ünnepi hangulatba kezdenénk a műsort, mert hogy 30 éve... Hát több is, de azért egy igazi ünnep. 30 éve volt a rendszerváltás. Ugye 1990. május 2-án ült össze a szabadon választott parlament. Na most ennek örömére a Fidesz az elfogadott egy nyilatkozatot, amely szerint 2012-ben az új alaptörvény elfogadásával sikerült lezárni a posztkommunizmust. Apró szépség hibája ennek a nyilatkozatnak, hogy szerintem azért vannak néhányan ebben az országban, akik úgy érzik, hogy ez a posztkommunizmus annyira még nem zárult le.
Igazából mi a fenét jelent ezt, hogy posztkommunizmus, tehát azt, hogy így az úgymond kommunizmus után következő időszak, tehát így ezzel annyit mondtak, hogy ők most lezártak valami időszakot az új alaptörvényükkel, vagy hát tulajdonképpen a NER beiktatásával, ami az úgynevezett rendszerváltástól eddig tartott, aztán ezt elnevezték posztkommunizmusnak. Tényleg a dolognak semmi értelme, nincs olyan értelemben, hogy hát persze utána volt, hát azért hívjuk ezt rendszerváltásnak, mert addig volt egy szisztéma, amit meglehetős tévesen kommunizmusnak tituláltak, meg önmagát sose titulálta annak, de mondjuk ez volt a köznyelvi elnevezése, és akkor utána jött itt. Azért az a lényeg, hogy ők azt mondják, hogy ők minőségileg egy másik rendszerbe mentek át a NER-rel, és ebben nekik igazat kell, hogy adjak. Tehát így azért a rendszerváltás és a NER között volt egy ilyen tétova, demokratikus visszalépésekkel, odalépésekkel, próbálkozásokkal vegyes hülyeség, abban persze volt privatizáció, meg lopás, meg korrupció, meg minden, meg volt benne egy csomó lehetőség. Tehát azért 90-ben úgy néztünk, vagy 88-tól úgy néztünk erre az egészre, hogy jé, itt egy csomó minden lehetséges lesz. Aztán persze ezeknek a lehetőségeknek a folyamatos, és hát nem folyamatos, mert ilyen megtorpanó, meg ilyen kvantumokba jövő beszűkülését láttuk, és aztán a NER-rel meg szépen beszűkítették. Tehát azért, hogyha össze kell hasonlítanunk a Kádár rendszer utolsó éveit, akkor az egy szar diktatúra volt, ami egyre jobban fellazult. Most meg ugye azóta van egy szar diktatúránk, ami azért úgy néz ki, hogy egyre inkább megerősödik és ránk kövesül, úgyhogy ilyen szempontból minőségileg vektorálisan igazából más jellegű rendszerben élünk, de abban én egyetértek velük, hogy ez valahol egy határkő volt.
De azért jó, hogy volt rendszerváltás, nem?
Hát figyelj, én egy jó darabig úgy gondoltam, hogy jó. Igazából az a legijesztőbb, hogy úgy utáltam a Kádár rendszert, mint a szart. Meg tényleg próbáltunk ott gimnazistaként, röpcéduláztunk, meg mit idétlenkedtünk, beszélőt árultunk, kitüntettünk anyámkénye. Most már azért attól ijedek meg, amikor időnként már elfog engem is a Kádár nosztalgia, és nem csak azért, mert öreg vagyok, és akkor voltam fiatal, hanem így, hát basszus, ez is jobb volt meg. Hát basszus, az is jobb volt. Az a vicc, hogy ez egy baromi nagy átvágása önmagunknak is. Tehát tulajdonképpen pont ez a veszély, hogy így elkezdünk minősíteni, meg méricskézni, és nem azzal foglalkozunk, hogy kérem szépen, ez, ami most van tűrhetetlen, felháborító és aljas, hanem már így próbáljuk belőni, hogy hát mikor volt jó, meg mikor volt. Nem, semmiképpen nem érdemes így mérlegelni szerintem.
Én azon csodálkozom, hogy hogy jutott eszükbe. Tehát én még mindig azon rugózok, hogy mi motiválta a parlamenti többséget, hogy egy ilyen ünnepi ülést összehozzon. Saját maguk ünneplése. Miért is? Hát túl azon, hogy semmiképpen sem kötném ezt a folyamatot egy eseményhez. Az egész történet egyrészt előbb kezdődött valamelyest, legalább 2 évvel, meg egyáltalán a 80-as évekkel. És ezt most nem abból a szempontból mondom, hogy kinek milyen szerepe volt benne, hanem részben egy kicsit előre tekintve, és hogyha arra gondolok, hogy ez a mai rendszer hogy fog szétesni. És van egy olyan érzésem, hogy valami szklerotikus állapoton fog az is túl, ezen is valamiféle szklerózis okán fogunk túlesni, vagy túllépni. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy hát csokolom. Az a helyzet, hogy amit ajándékba kaptunk, bizonyos tekintetben azzal nem nagyon tud az ember nagyon sokszor mit kezdeni a hétköznapi életében sem. És hogyha persze onnan szemléljük ezt a dolgot, hogy az ajándékba kapott szabadsággal, vagy új rendszerrel, ami jellemzően, ha úgy tetszik, a fejekben kialakult módon néz ki. Már úgy értve, hogy ültek emberek a kerek asztalnál, és kiki odahozta azt a fajta műveltséget, amivel rendelkezett, és ebből létrejött végül is egy új rendszer, mert a rendszer az nyilvánvalóan az a közhatalmi struktúra, meg az új tulajdonviszonyok. Egy csomó félreértés okán nyilvánvalóan nem lehetett más, mint egy nagy csalódás sok tekintetben, hiszen arra az egy alapvető kérdésre, amire én leszűkítem a csalódásnak az okát, nevezetesen, hogy fog megszületni a magántőke, a magántulajdonos, hogy fog megszületni az akkor aztán végképp idealizált piac, kik lesznek ennek a szereplői, kik lesznek a tulajdonosok. Mondjuk ezzel a kérdéssel az ég adta világon senki nem foglalkozott magát, ezt a kérdést föl se tették.
Na, de most már látjuk a választ, nem? Tehát sajnálom. Na most már látjuk a választ meg a folyamatot, hogy hogy születik meg a magántulajdon, és kik lesznek a tulajdonosok.
Jó, de ezt látom a 90-es években is, tehát ez nem a 2010 utáni időszaknak a fejleménye.
Hogy micsoda?
Tehát ezt már láttuk 2010 előtt is láttuk már, ez nem a 2010 utáni időszaknak a fejleménye, hogy a magántulajdon az általában úgy képződik a világnak ezen a tájéken, hogy korábban közösségi tulajdonban volt, állami tulajdonban volt, és hirtelen hopp, valaki kinevezte magát a tulajdonosának. Egyébként csak annyival tromfolnék rá Sanyira, hogy ugye az önmagában szerintem beszédes, hogy egy párti nyilatkozatot fogad el a Fidesz a rendszerváltás 30. évfordulójának az ünnepén, arról egy csodálatos fotó a parlamentben, amiben kizárólag fideszes képviselők ülnek, és ők egymagukban ünneplik azt, hogy végre megszületett a köztársaság, a pluralizmus, a tök mindegy, hogy mire hivatkoznak, egymaguk ünneplik azt a rendszert, amit egyébként ők maguk fejlesztettek a tökére. Egyrészt szerintem ez, ami nagyon beszédes, másrészt azért az is nagyon beszédes, hogy szerintem ezekben a napokban, amikor tényleg polgártársaink százezrei vesztik el azt a minimális megélhetésüket is, amivel esetleg korábban rendelkeztek, azért nagyon sok családban szerintem van nosztalgia, igenis, és megalapozottan van nosztalgia, az egyébként valóban bűnös és valóban gyűlöletes Kádár rendszerrel szemben, amely abszolút diktatúra volt, abszolút szabadsághiányos volt, de nem léteztek ezek a retteltesen kirívó egyenlőtlenségek, gazdasági egyenlőtlenségek, amelyek jelenleg léteznek ebben a társadalomban, és nem létezett az a riasztó létbizonytalanság, ami jelenleg létezik ebben a társadalomban. Tehát az, hogy mondjuk például voltak szociális bérlakások 89-90 előtt, nagyon nagy számban voltak, lehetett hozzájutni nagyon nehezen és nyilván nem elégséges módon, de mégiscsak hozzá lehetett jutni lakásokhoz, ez ma egyáltalán nincs, a szociális bérlakás rendszer úgy az állami, mind az önkormányzati totálisan leépült, alig létezik, és közben meg alapvetően az, hogy minden rá van bízva a piacra, tehát egy olyan szélsőséges formája valósult meg a kapitalizmusnak, amit egész biztosan a rendszerváltó atyák nem kívántak volna, sőt, hát most ha olvassuk a nyilatkozataikat az évforduló kapcsán, nagyon sokan egyébként kritikus mondatokat engedtek be magukkal szemben. Például Pető Iván is azt nyilatkozta, hogy valóban hiba volt például, amikor a termelő szövetkezeteknek abban a formában történő totális leépítése, a külföldi termelőknek a teljes beengedése, totális hiba volt mondjuk az orosz piactól való azonnali elfordulás, mert ez olyan krakot okozott, ami sokkal nagyobbra növelte azt a gazdasági sokkot, ami amúgy is bekövetkezett volna a rendszerváltással. Tehát azt mondom, hogy ünnepelni valóra nagyon kevés okunk van, ezzel együtt nem gondolom, hogy a rendszerváltást temetni kell, szerintem kritikával kell illetni, pont azért, mert hogyha majd ennek a mostani rendszernek is valamilyen formában vége lesz, akkor nagyon-nagyon nem lesz mindegy, mondjuk például, hogy mit kezdünk azzal a bődületes magánvagyon mennyiséggel, amit nyilvánvalóan jogtalanul, igaztalanul szereztek meg ezek a különböző NER oligarchák, meg egyéb szövetségesei, és ezzel valamikor majd el kell kezdeni gondolkozni és számolni. Valamilyen módon el kell kezdeni majd gondolkodni arról, hogy hogyan lehet egy picivel igazságosabb feltételeket teremteni ebben az országban, mert hogy hát azért most ez az egész koronavírus válság azért elég élesen bemutatta azt, hogy ez a tojáshéj vékonyságú társadalmi béke, ami nem béke volt, hanem a békétlenségnek egy ilyen dermet állapot, amiben nem tud a magyar társadalom önrendelkezni. Szóval ez most széttöri, a vírus, hihetetlen sokan kerülnek olyan létbizonytalanságba, ami majd nem elképzelhetetlen volt még egy évvel korábban is, és én azt gondolom, hogy azért ez föl fogja majd idővel forgatni a jelenlegi hatalmi viszonyokat is.
Vagy igen, vagy nem. Csak annyit tennék hozzá, hogy azért ezeken annyira idegesítő, amikor így egy Pető Iván így nyugdíjasként már így visszanéz, és azt mondja, hogy jaj, hát ezt meg azt elcsesztük, hát köszönjük szépen, tök jó irány.
Ezek az elképzelések arra vonatkoznak, amit most a Fidesz ugye posztkommunizmusként definiál, tehát egy kvázi átmeneti időszak a régi gonosz és az ő új ezer éves birodalmuk között. Az a vicc, hogy ahogy a késő Kádár rendszerben végül is két állítás volt. A rendszer magáról állította azt, hogy na nem is tökéletes, de egy kurva jó rendszer, minden létező rendszerek legjobbika, és a kapitalizmusról, hogy mekkora szar és mennyire veszélyes. És így visszatekintve, de ez elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy tulajdonképpen amit magukról állítottak, az mind hazugság volt, de amit a kapitalizmusról állítottak, abban rengeteg volt az igazság, csak mi ezt nekik nem hittük el, mert akkor sem hittünk nekik, hogyha kérdeznek, aztán ezt saját szemünkkel láttuk. És most ugye a NER-rel, most már tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt, a NER-rel van azért egy ilyen szolid visszatérés, hogy mondjam, visszatérés ugye ahhoz, hogy milyen állam elképzelések vannak az erős államról, az irányításról, a társadalom szerepének a minimalizálásáról, tehát abban, hogy a kvázi a társadalom felett a kontrollt azt átvegye az erős állam, ebben a szempontból visszatérés, tehát mondhatnánk azt, hogy a pre-post-kommunista állapotokhoz, csak éppen pont az, amiről a Marci beszélt, ez a fajta szociális biztonság az, hogy tulajdonképpen a Kádár rendszer félt is a néptől, a munkásparasztoktól és a szövetséges osztályoktól, meg udvarolt is nekik, és ebben a kettősségben folyamatosan azért a társadalmi össztermék egy elég jelentős részét fordította arra, hogy ezt a népet a lázadástól, hogy ez a nép tulajdonképpen ne foglalkozzon azzal, hogy bizonyos szabadságoktól, nagyon sok szabadságtól meg van fosztva. Most pont az ellenkezőjét látjuk abból a szempontból, a szabadságoktól már tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy jobban megfosztottak minket. Persze a Kádár rendszerben nem lehetett volna egy ilyen műsor, nem csak azért nem, mert ugye nem volt internet, de ennél sokkal lényegesebb szabadságoktól megfosztottak minket, viszont cserébe a totális létbizonytalanságot kaptuk. Ez kicsit olyan, mint a Pinochet rendszer, ahol egy ilyen kvázi fasisztoid államberendezkedéshez és államétoszhoz egy végtelenül brutális neoliberális gazdaságpolitika társult. Nem tudom, olvastátok az Indexen ennek az Esősi Zsombor nevű ilyen pályázat.
Igen, ahogy nem, meg is emlékeztem róla, csodálatos volt.
Tulajdonképpen ebből az egész bajból, amit ránk szakadt, ebből kurva jól kijöhetnek azok a cégek, akik megszabadulnak a töltelék emberektől. Na most ez a csávó nem egy kormányzati tényező, nem arról van szó, de ez a fajta ideológia ennek a rendszernek az étoszát kiválóan jellemzi. Töltelék emberek vagyunk. Ha a töltelék emberekre kevesebbet költünk, jobban fog pörögni a rendszer, és így akarnak kijönni ebből az úgynevezett válságból is.
Na, várjátok, hogy néz ki majd ez a válság, arról beszéljünk egy kicsit akkor, mert hogy az Európai Bizottságnak van egy prognózis, ami egy kicsit cudarabb képet mutat, mint amit a magyar állam vázolt eddig. Ugye a bizottsági az úgy néz ki, hogy 7%-kal héttel csökkenhet a magyar GDP, a munkanélküliség ráta is elérheti a 7%-ot, a államháztartási hiány pedig a GDP 5,2%-a lehet. És akkor én idehoznám még azt a történetet is, vegyük bele ide, amit a BMW hoz most össze nekünk, ugye ott nem tudom, most már szerintem 10 milliárdokban mérhető az az összeg, amit az önkormányzat meg az állam beletolt abba, hogy majd felépül Debrecen mellett egyébként egy jó minőségű szántóföldön, vagy termőföldön a BMW gyár. Ami viszont most egyelőre, ha épül is, ugye most nem tudjuk pontosan, hogy mi van, annyit tudunk, amit a BMW vezetésen mondott, hogy egy évvel biztos, hogy elhalasztják az üzemnek az üzembevételét, magát a gyárnak az üzembevételét, tehát maga a termés az biztos, hogy egy évet minimum csúszni fog, mivel ez olyan 0,5%-kal járulna hozzá a magyar GDP-hez, azt hiszem, hogy ez most eléggé fog fájni, ez a újabb hiányzó, hát nem kis összeg. Na most, hogy lesz ebből kilábalás szerintetek? Most már erről sokat beszélgettünk, de most már itt vannak a konkrét számok. Ez most nem annyira.
Egyébként, bocsánat, csak egy gyors korrekciót engedj meg, mert ez szerintem nagyon fontos, tehát a BMW gyárnak nem néhány 10 milliárd, hanem több mint 130 milliárd forintot csoportosított el a kormányzat, ami szerintem azért különösen fontos, mert ez a végső beismerése annak, hogy a német autóiparra alapozott gazdasági fejlődés az egész egyszerűen zsákutca. Tehát az, hogy egy ilyen kitettsége legyen a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak, az egész egyszerűen nyilvánvaló, hogy csak azt tudja eredményezni, hogy amikor van egy ilyen válság, mint amilyen most is van, akkor egész egyszerűen ezek a tevékenységek visszavonulnak, áthelyeződnek, leépülnek, és így tovább, és itt marad a magyar dolgozó, úgyhogy semmilyen nincs, de tényleg semmilyen nincs. Mi a múlt héten mutattunk be, ennyi önpromót engedj meg, bocsáss meg, a Suzuki szakszervezetnek a történetét, amit egy éven keresztül kutat, vagy követtünk le dokumentumfilmben. Elképesztő, hogy Magyarországon egész egyszerűen a tőkés gyár, ha akarja, bármilyen jogszabályt megsérthet, tehát akadályozhatja egy törvényes szakszervezetnek a működését, és a szakszervezeti titkárt, aki pedig élni akar a törvény adta jogával, azt pedig eltávolíthatják, megfélemlíthetik, és egész egyszerűen minden dolgozói jogát azt egyszerűen semmisnek tekinthetik. Tehát itt szerintem ez borzasztóan fontos, mert ez összekapcsolódik. Tehát lehet látni azt, hogy ez a rettenetes kiszolgáltatottsága, ami van a magyar gazdaságnak, az elmúlt 30 év elhibázott gazdaságpolitikája miatt, az hogyan kapcsolódik össze egyébként azokkal az egyéb jogsérelmekkel, amelyeket a dolgozók szenvednek el. Tehát lehet látni azt, hogy egyszerűen a magyar gazdaságban az, hogy nem építettünk ki egy erős KKV-szektort, hogy nem a kis és középvállalkozókat, hogy nem a szövetkezeteket erősítettük meg, hogy nem ezeknek a adtuk a több 100 milliárd forintos támogatásokat, adóelengedést, mindenféle egyéb direkt szubvenciókat azért, hogy foglalkoztassanak és termeljenek, hogy egy ilyen kitettsége van a magyar gazdaságnak, az látszik, hogy egyébként pontosan azt jelenti, hogy amikor a legnagyobb baj van, amikor a legnagyobb szükség van ezekre a munkahelyekre, hogy az embereknek legyen megélhetése, ezek egyszerűen azt mondják, hogy most visszavonulnak, és nagyon-nagyon-nagyon optimista az a becslés, hogy majd jövőre visszajönnek. A BMW gyár a legoptimistább becslések szerint is talán majd 3 év múlva elindulhat fejlesztésként ugye Magyarországon, mert egész egyszerűen most a visszaeső vásárlások miatt ki fogja tudni elégíteni a BMW már meglévő gyártó kapacitása azokat az igényeket, amelyek lesznek a következő években. Tehát, hogy lesz-e itt még egyáltalán valaha BMW gyár, azt nem tudjuk, de nagyon fontos látni azt, hogy még márciusban is azt voltak képesek hazudozni, hogy semmi baj nincsen, mindenképpen maradunk és megépítjük ezt a gyárat. Nem épül gyár, és a támogatás egy része egyébként már fel lehet használni.
Nem. Épül gettot valami, tehát a munkálatok azok zajlanak, azt nem mondjuk, hogy nem épül, mert akkor belemegyünk a Szijjártónak a csapdájába, mert ugye ő azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy pont erre ment rá, hogy igenis folyik a munka, meg mennek a tárgyalások, és több, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Viszont egy valamit még akkor idehoznak, bocsánat, a gazdasági témába, pillanat, az pedig így hangzik, az is Szijjártó is szerintem, hogyha ahhoz kapcsoljuk, amit te mondtál, úgy egészen vérlázító, azt mondja, hogy a munkaerő kölcsönző és a munkaerő közvetítő cégek jelentős szerepet vállalhatnak a gazdasági újrakezdésben, ezért a kormány számít a közreműködésükre és a tapasztalataikra, jelentette ki Szijjártó Péter, miután stratégiai együttműködés megállapodást írt alá az egyik legnagyobb munkaerő közvetítő céggel. Na most szerintem abban a helyzetben, ami most van, olyan céget támogatni, vagy olyan céggel stratégiai partnerséget kötni, amely ugye, amelyek a működésének az a lényege, hogy olcsó munkaerőt hozzon Magyarországra, és azzal nyomja le a magyarországi bérszínvonalat, hát bármilyen kemény jelzőt használhatok, amit én nem.
Hát igazából ez az, hogy ők a válságkezelést is úgy folytatják, hogy tulajdonképpen az általános koncepciójuk volt arról, hogy hogy kell működnie mondjuk a magyar nemzetgazdaságnak. Tehát azért már rossz ideje világos, hogy Magyarországot egy összeszerelő országnak szánják, és Magyarországon az emberi erőforrás, tehát a munkaerő gazdálkodás az alapvetően valóban ebből a tilitoliból, ebből a sakkozásból áll. Tehát most is ugye már, mint kiderült, ez azt hiszem mai ír, hogy akkor a zöldséget, azt ugye az idénymunkásoknak azért majd valahogy le kell szedni, tehát akkor itt már is lazítanak. Én egyébként nem vagyok ellene annak, hogy mozogjon a munkaerő a lehetőségek szerint, csak hát itt pontosan arról van szó, hogy ezt a munkaerő, amiről egyébként a plakátok szóltak, jönnek a külföldiek, azt elveszik a munkánkat. Tehát bizonyos külföldiek ugye elvehetik, bizonyos külföldiek nem. Szerintem egyébként ennek teljesen nyitottan kéne működnie, és persze nyugaton is vannak ilyen problémák, melyek mindig azért, hogy bezzeg az angolok is ebben a szarban vannak. Igen, és tehát ők is ebben a szarban vannak. Az viszont az egésznek, hogy mondjam, tehát a válságon, minden válságon nagyokat lehet keresni. Mindig vannak, akik a válság kezelésen nagyokat keresnek. Ugye azok, akik megszabadulnak a töltelékemberektől például, akik Magyarországon ez alapvetően úgy néz ki, nem csak Magyarországon, hogy azok fognak ezen nagyot szakítani és nagyot keresni, akik ebben az urambátyám világban, ebben az összeolvadó sajátos oligarha demokráciában, vagy oligarha gazdasági rendszerben közelebb vannak a tűzhöz, akik megkapják a megfelelő megbízásokat, akik felvásárolhatják a tönkremenő cégeket, ezért fillérekért, tulajdonképpen egy hatalmas pálya nyílik. A háborúk után is az újjáépítés mindig nagyobb biznisz, mint maga a háború, pedig a háború sem kis biznisz. Itt most folyik a Potomáron folyik egyrészt a kótya vetje, másrészt pedig folyik az a harc, hogy ki mit tud megszerezni, és aki meg fog tudni szerezni dolgokat, annak kurva mindegy, hogy a GDP éppen hogy alakul, itt lesznek győztesek. Ezeknek a győzteseknek a nevét nagyjából már tudjuk, hogy M-mel kezdődnek, Észárosra végződnek, és általában ez a cégkör. Tehát olyan nagy meglepetés nem fog minket érni, csak hát ugye, hogy mondjam, vannak bizonyos ilyen állatok, akik más állatok dögein táplálkoznak, és ezek mindig, amikor a más állatok elhullanak, akkor ilyen kövérek lesznek. Tehát itt nevezetesen mondjuk a kesejükre gondolok. Nem dehumanizálni akarom ezt az egészet, hanem csak azt mondani, hogy hasonló logika szerint működik per pillanat a magyar nemzetgazdaság, ez egy dögevő gazdaság.
Tabacolni?
Nyugodtan. Régen ezt
tudják. Na szóval ezért nem egyébek mellett ezért sem tartom igazából ezt az ünnepi ülést fontosnak, mert hogy amiről beszélünk, már hogy amit a Fidesz csinált, meg egyáltalán az az időpont, és nem tulajdonítok neki szimbolikus jelentőséget, mert amiről egyébként beszéltünk, azok elemeiben, hagyományaiban, kultúrájában nagyon messzire nyúlnak vissza Magyarországon. Mondjuk például az az attitűd, hogy hogy gondolkodik a magántulajdonos, az elit, azokról az emberekről, akik egyébként a munkaerejüket bocsátják a tőkepiacra, az hosszú évszázadok óta jellemző erre a Magyarországnak nevezett képzésre. Az, hogy mondjuk a 90-es évek elején, a rendszerváltás után az akkori elitnek egyébként majdhogy nem tokkal vonulva, hát ezt elég intenzíven át is éltem, az egyik legfontosabb műve az az volt, hogy a szakszervezeti mozgalmat ripityára verje, megfossza erőforrásaitól, energiáitól. Mondjuk az egy más kérdés, hogy maga az úgynevezett szakszervezeti vezető réteg, illetőleg Elis is mennyire sekhülyén viselkedett ebben a dologban, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy mindenki, ha egy mód van rá, szerezzen egy elnöki pozíciót. És a magyar szakszervezeti mozgalom lényegében ilyen vagyonkezelő központokká silányult, tagság nélkül, hogy Magyarország, hogy is mondjam, piaci értéke az volt, hogy szakszervezetmentes övezet. Szakszervezetmentes övezet. Ebből következik az is egyébként, hogy nagy tömegben, elképesztő mértékben jelen van a magyar munkaerő piacon ez a munkaerő bérbeadás. A munkaerő bérbeadás semmi más, mint rabszolgaság és adócsalás. Teljesen jellemző és egyértelmű és elképesztő egyébként, hogy e tekintetben a magyar igazságszolgáltatás úgy kussol, mint szar a fűbe, pedig ami ott eltűnik pénzbe, azt el se tudjátok képzelni. És egyébként is, amit jelent kiszolgáltatottságban. Hát a bérbeadott munkaerőnek semmiféle joga nincsen. Az ég adta világon semmi. Nem vonatkoznak rá a munkajogi szabályok, a munkatörvénykönyve. Az tényleg simán lehet rabszolgaságnak nevezni, csak éppen nincsenek röghöz kötve, és nincsenek a tulajdonoshoz hozzárendelve. Bár a bérbeadóhoz hozzá vannak rendelve, és tökéletesen kiszolgáltatottak. Ez az egyik dolog. A másik, amit meg akarnék említeni, az az, hogy egyetértve mindenkivel, aki ezt emlegeti, és tényleg alá kell húzni. Szóval ezt az országot tökéletesen kiszolgáltatták, miközben egyébként a 2010-eleti időszakot, ugye a külföldi tőke behatolásának időszakaként egy gyalázatos gazdaságpolitikának minősítették, most aztán ez egyértelmű, és éppen ezért én erősen kétlem, én sokkal szkeptikusabb vagyok, mint az Európai Bizottság, meg bárki. Úgy egyébként ennek a tébolynak a végét illetően, már hogy ennek a járvány pandémia cirkusnak, mint ahogy gazdaság. Ez egy vicc. Hát önmagában csak az, hogy az előkészületi munkálatok folynak csak egyáltalán a BMW környékén, az már őrült nagy veszteség. Hát ez az autóipar, amiről nem tudok is csinálni a kutyámmal, megőrült valami. Ez az autóipar és ez a kitettség több százaléknyi veszteséget jelent. Hát ez egyébként meg leállt az ország, emberek. Hát leállt az ország. Úgyhogy én szerintem ennek a végét, nem tudom, hogy miért csinálja a politika, ha úgy tetszik az európai politika is, meg persze dolgozni kell, meg a jósoknak, meg jósnak kell lenni. Ezek a számok, meg ezek a jóslatok igazából mindenféle ténybeli alapot nélkülöznek. Az egészről nem tudunk semmit. Semmit.
Hát igen, és ez a legmegdöbbentőbb, hogyha még egy dolgot szabad hozzátennem, hogy ugye itt azt lehet látni elég erőteljesen, hogy a V4-es összevetésben is Magyarországon adják a legkevesebb támogatást például mondjuk a KKV szektornak, azért, hogy meg tudja tartani a munkavállalói, de egyébként a direkt támogatások vagy elengedések, amelyekkel próbálják az egyes állampolgárokat segíteni, hogy megatyásodjanak le végleg, vagy egyáltalán meg tudjanak élni, az is Magyarországon messze-messze a legalacsonyabb. Tehát most nem feltétlenül kell elmenni Angliáig, vagy Amerikáig, vagy Franciaországig a példákért, a V4-ekkel kell összevetni. vezetni például mondjuk a magyarországi válságkezelési intézkedéseket, és azok gyalázatosak. Tehát azt lehet látni, hogy ezt a rendkívüli helyzetet az Orbán kormány arra használja az önkormányzatokat végletesen kivéreztesse. Ugye pont mai hír, hogy Józsefváros önkormányzatától 1 milliárd forintot von el az állam, hogy legyen pénz a válságintézkedésre. Ugye továbbra is hír az, hogy nagyon sok helyen gondolkoznak valamifajta alapjövedelem bevezetésében, erről a kormány hallani sem akar, és közben meg azt lehet látni, hogy megint jön hamarosan majd egy olyan hónap, amelyben emberek egyébként elvesztették a munkájukat, vagy elvesztették a bevételeiket, és nem tudnak finanszírozni egy ilyen leállás, mint amire most rá vannak kényszerülve.
Marci, Bulgáriához is elég hasonlítani. Igazából mindenféle szempontból, ha úgy tetszik, mindig úgy tekintettünk Bulgáriára, mint ami aztán már a világ vége hozzánk képest. Bulgáriában is 60%-ot megkap a nép.
Nem, ez a narratíva megy, ugye ezt többször elismételték különféle verziókban, hogy ők nem halat akarnak adni az embereknek, hanem a horgászat lehetőségét. Csak hát ugye azt látjuk, hogy Magyarországon ez nagyjából úgy néz ki, hogy halat nem adnak, tehát így nyilvánvaló halat adni az mennyire gáz lenne, de horgászbotot sem adnak meg ilyen horgászat lehetőséget, hanem a baráti halászvállalatok kapnak új halászhajót, és hogyha nincs halunk, akkor esetleg majd elszegődhetünk hozzájuk éhbérén, egy-két izér halpikkeért az ő halálhajóikra. Tehát teljesen a feje tetejére állt ez a dolog, tulajdonképpen egy sajátos kapitalista logika, de működhet, már az ő szempontjukból működhet, hogy nem allúra kell, nem az embereknek kell konkrétan segítséget adni, az embereknek most így tényleg a biológiai gépezeteket értem, akiket embereknek nevezünk, hanem az intézményeknek, mert az intézményekben ugye meg lehet szabni azt, hogy az intézmények alatt most a cégeket is értem, azoknak az intézményeknek, amik nekik barátiak. Tehát összegben, hogyha a summát nézzük, akkor biztos Magyarország is, a magyar állam is rengeteg pénzt fog szánni erre az úgynevezett magához térésre, vagy nem is tudom, helyreigazításra, vagy visszabillenésre, vissza, persze. Csak éppen egészen máshogy fog eloszlani ez az egész, és mi meg ugye nyelhetjük az égkopot, mindenki egyébként, aki ebben megszívése, mert megnézzük, lassan mindenki meg fogja szívni. Amúgy viszont ezekkel a számokkal ebben egyetértek a Sanyival, tehát amikor közgazdászok nekiülnek és megjósolják a százalékokat, hát azok nagyjából nem szoktak stimmelni, hogyha majd egy év múlva visszanézzük. Az a szerencséjük ezeknek a számoknak, hogy általában ritkán nézik vissza őket, mert éppen van elég nagy
baj. Ja, egy másik szám.
Én kell foglalkozni, ki a francot érdekel, hogy mit mondtak arról egy évvel ezelőtt.
Egyébként szavatokat ne felejtsétek, bocsánat, a magyarországi munkanélküliségi adatokat meg különösképpen értelmetlen figyelembe venni. Tehát először is ez az egész rohadt magyar elit egyébként mindig csak a regisztrált munkanélküliekről beszél. Amúgy meg regisztrálni baromi nehéz. Azon kívül most nem menjünk bele abba, hogy ez rendszerkritika, mert mondjuk Németország is egy kapitalizmus, meg Magyarország is egy kapitalizmus. Tehát nem önmagában a kapitalizmus hordozza most például azt magában, mint egy vírus, hogy a magyar állam így viselkedik a saját állampolgáraival. Hogy így működteti, vagy így veszt részt a magyarországi kapitalizmus működtetésében. Ez nem abból következik, hogy hogy néz ki általában a kapitalizmus, mert így egyébként, ha úgy tetszik, eltekintünk ennek az úgynevezett hatalmi elitnek a felelősségétől is.
Erről az idénymunkásról jutott eszembe, hogy emlékeztek, hogy amikor hír volt néhány héttel ezelőtt, hogy Angliában gondolkodnak azon, hogy lehetne visszahozni az idénymunkásokat, meg a külföldi munkavállalókat, akkor ilyen általános közröhely volt itt a kormányban, hogy a rothadó nyugat, tessék, hát már arra se képesek, hogy leszedjék a saját uborkájukat. Ehhez képest meg akkor ezek szerint Magyarországon is van valamiféle kis rendszerszervezési probléma, hogyha a növekvő munkanélküliség közepette, mégiscsak valahogy be kell hozni a idénymunkásokat, és hát nyilván nem azt jelenti, hogy akkor most aki munkanélkülünk, az menjen el uborkát szedni, csak hogy mennyire nem egyszerű ez a dolog, és mennyire egyszerűnek szokták ezt lefesteni abban a bizonyos, hát nevezzük úgy, hogy média részben. Na de viszont, még egy kicsit kanyarodjunk.
Egy dolgot szeretnék ezzel mondani, mert szerintem Muri is a médiához. Tehát így Magyarországon azt fogadta Kaján Vigyort, hogy az angolok nem tudják leszedni a spárgát. Mert a spárga az egy ilyen passzió, érted? És akkor kirögtük ezeket a kákabélű, hópehelyek kis angolokat, hogy nem tudnak spárgát szedni. Hát Magyarországon majd biztos krumplit kell szedni, az mégiscsak ilyen rendesen nemzeti dolog. Mi azt nem tudjuk leszedni, azt fölszedni kell.
Én gondolom, ez nem lesz hír egyébként arra felé. Na, de viszont egy kicsit még menjünk vissza az elejére a rendszerváltáshoz, mert hogy az ünnephez hozzátartozik két friss hír is. Az egyik az így hangzik, hogy Magyarország 2019-ben átcsúszott a félig szilárd demokráciák sorából a hibrid rezsimek közé, ezt ugye a Freedom House, a posztszovjet térséget és az egykori keleti blokkot vizsgáló kutatása mutatta ki, úgymond. Na most az ő meghatározásukban a hibrid rezsim az egy olyan szisztéma, ahol megtartják a választásokat, de törékenyek a demokratikus intézmények és alapvető kihívások elállítják politikai és polgári szabadság jogokat. Azért ez milyen PC megfogalmazás, nem? Na most, hogy kivel kerültünk egy brigádba itt a 30 éves évforduló alkalmából, azt mondja, hogy a Balkán egy részével, Ukrajnával, Moldovával és Grúziával.
Ennek szerint ez részben ugye ilyen szómágia, hogy most akkor hibrid rezsim, vagy ilyen korlátozott demokrácia, vagy szóval ennek vannak ilyen különböző politológiai szakterminusai, ennek szerintem különösebb jelentőség ugyebár nincs, ráadásul szerintem ez inkább így elidegeníti még akár adott esetben a fideszeseket is attól, hogy meggondolják azt, hogy egyébként tényleg jó-e az a rendszer, amiben élünk, vagy sem. És szerintem nagyon egyszerűen azt kell megnézni, Magyarországon honnan lehet tájékozódni például a járványügyel kapcsolatos intézkedésekről. Müller Cecília az, aki elvileg ugye tiszti főorvosként adja ezeket az információkat. Most Müller Cecília miről beszél, életmódvezetési tanácsokat ad, családon belüli konfliktuskezelési tanácsokat ad. Világon nincs még ilyen, de az Európai Unión belül egész biztosan nincs még egy olyan tiszti főorvos, aki azzal traktálná a lakosságot ezekben az időkben, hogy mégis milyen módon kellene neki magának a hétköznapjait menedzselni, szellőztetni és így tovább. Tehát, hogy egy ilyen kvázi tényleg mindenki nagymamája kéretlen szerepkörbe kezd el tetszelegni. Miközben nem tudjuk azt, hogy Müller Cecília például milyen külföldi szakemberekkel tartja a kapcsolatot, milyen konferenciákon vesz részt online, tud-e egyáltalán beszélni bármi idegen nyelven, tehát el tud-e olvasni például kúrens cikkeket, amelyeket egyébként tényleg tömegesen publikálnak a különböző nemzeti egészségügyi centrumok és különböző intézetek, hiszen ez egy világjelenség, mindenki kutatja és próbál utána menni, tájékozódik-e ezekből, vagy pedig ténylegesen annyira furcsa neki, hogy ilyen Facebook bölcsességeket tényleg megoszt a nagy érdeművel, amit egyébként a magyar sajtó kritikátlanul átvesz mindenféle Facebook közvetítésekben, és folyamatosan sugározza százezrek számára. Tehát, hogy hozzá lettünk szoktatva ahhoz, hogy ez ma Magyarországon az információ szolgáltatás. És ez egész egyszerűen tühítő és felháborító. A német köztévében minden este orvosok, biológusok, akadémikusok, politikusok vitatkoznak arról, hogy egyébként a különböző statisztikák, amiket tényleg tonna számra termelnek az erre hivatott intézetek, azokból mit lehet kiolvasni, a különböző olvasatoknak mik a kockázatai, mik az előnyei, ezeket mindenkinek meg kell érvekkel támogatnia. Tehát egy nagyon komoly közbeszéd zajlik, és nem azért, mert ők ebben lelik élvezetüket, hogy így verik a nyálukat és habosítják a semmit, hanem pont azért, mert ez jelenti azt, hogy kialakul egy társadalmi diskurzus, ami megágyazhat bármifajta intézkedésnek, vagy ha van egy intézkedés, akkor azt megfelelő kritikával illetheti. Itthon meg mi van? Nincsenek adatok, van egy Müller Cecília, aki teljességgel alkalmatlan arra, hogy egyébként ezeket megnyugtató módon és tényleg felelősség teljesen megoszta az emberekkel, értelmezni tudja, és azt gondoljuk, hogy tényleg megfelelő ember ül ennek az egész intézkedés együttesnek a tetején. Ott van Orbán Viktor, aki tényleg hassal ütésszerűen bejelenti azt, hogy május 3-án lesz a tetőzés, aztán 4-én elindul az érettségi, de közben egyébként a KSH és a Semmelweis Egyetem most méri még csak föl, hogy reprezentatív alapon mekkora lehet az átfertőződöttség az országban. Tehát, hogy semmifajta egyeztetés nincs még a kormányzaton belül is, ezek a különböző szervek egymásnak ellentmondanak, és hogy nem csak hogy a lakosságot nem tájékoztatják, az önkormányzatokat sem. Tehát itt konkrétan olyan szintű információ hiány van, hogy tényleg egyet kell értenem Tamás Gáspár Miklós, amikor azt mondja, hogy amit a Csernobil filmben láthattunk, és amit ott annak kapcsán tapasztalhattunk, az, ami most visszaköszön Magyarországon, csak az a probléma, hogy ennél még ténylegesen a szomszédaink is egytől egyig jobban teljesítenek, tehát valóban ez nem a posztszovjet fátumnak a jelensége, hanem kizárólag az Orbán kormány alkalmatlansága és egészen félelmetes mértékű felelőtlenségének a terméke, és szerintem erről kell alapvetően beszélni, minden más ilyen összehasonlítás az félrevihet. Arról kell beszélni, hogy elfogadható-e az állampolgárok ilyen szintű komolyan vételének a hiánya, és elfogadható-e az, hogy így kelljen tudnunk tájékozódni arról, hogy éppen hogy zajlik egy ilyen világméretű járvány kis hazánkban.
Én azért nem nagyon tudok mit kezdeni igazából ezzel, tehát így persze lehet ennek tapsolni, hogy akkor most így változás történt a megítélésben, de az egész Freedom House-nak ez a besorolási lista egy végtelenül elavult terminológián alapul. A végtelenül elavult terminológiában ez a hibrid rezsim működik, ugyanis az azt feltételező, hogy létezik valami ideális demokrácia, amit a választások és az emberi jogok és az anyámkénya együttese jelent, és a másik végén a skálának, ha úgy tetszik, a potméter legmélyebb hangján, ott meg léteznek ezek a totális diktatúrák. Na most sem a totális diktatúra, hogy mondjuk Észak-Koreától meg Hát tulajdonképpen Észak-Koreától eltekintünk, de arról nagyon keveset tudunk, és nagyon furcsákat. Sem pedig ez az ideális demokrácia ilyen szempontból már nem létezik tisztán. Tulajdonképpen valószínűleg sosem léteztek. Tehát ez az a tökörésznél, hogy hibrid rezsim ez-e, vagy nem hibrid rezsim, ezzel szerintem a lényegéről terelődik el a figyelem. Mert az, hogy bizonyos demokratikus díszletek megtartása mellett itt tulajdonképpen diktatúraként működik, az egyébként nem utolsó sorban, amire a Marci is utalt, az információkezelésről, a propagandának és az információnak a kvázi monopóliumáról szól, ami úgy monopolisztikus, nem úgy, mint régen egy totális rendszerben, semmi más információt nem lehet hallani, hanem úgy, hogy egyszerűen nincs rendes információ, és belefúl a mindenféle információk tengerébe, az úgy kell kibányászni az információt. Ez a posztmodern diktatúra. A diktatúra, az kiválóan megvan, és kiválóan együtt tud működni ezekkel a demokratikus díszletekkel. Látjuk, hogy az ellenzéknek nevezett konglomerátum hogyan működik, látjuk, hogy hogyan lehet ezt az egészet tulajdonképpen demokratikusnak tekintve verifikálni, és úgy csinálni, mintha nem lenne diktatúra, valójában meg egy diktatúra. Ez igazából nem hibrid. Tehát az nem hibrid, hogyha én nem vagyok hibrid, hogyha azt mondom, hogy egy király kisasszony vagyok, fölveszek ilyen király kisasszony jelmezt, és így viselkedem, mint egy király kisasszony, akkor én nem egy hibrid vagyok, hanem egy ember, aki azt hazudja, hogy ő király kisasszony, pedig rohadtul nem az, mert egy szakállas elhízott csávó. Tehát így nem hibrid, hibrid rendszerről van itt szó tulajdonképpen, hanem egy rohadt hazug diktatúráról, ami magát demokráciának álcázza. És hogyha eltökörészünk ezeken a felosztásokon, amit a Freedom House persze minden évben lead, minden évben egyébként hosszú-hosszú évtizedekre visszamenőleg baromi nagy csúsztatásokkal, tehát így azért a Freedom House tról se feledkezünk, hogy a Freedom House nem valahol az éterben lebegő ilyen csoda, hanem hát ez egy konkrét ilyen lobbista és think tank szervezet, ami éppen az aktuális megbízásoknak megfelelően, nem háttérhatalmaknak megfelelően, általában ez az Egyesült Államok demokrata köreinek az elképzelése, osztályoz, és akkor nem, tehát így mindenki ilyen, úgy várja, mint a megváltás, hogy jaj, most mit fog mondani a Freedom House Magyarországon, és azt mondja, hogy hibrid, fú, akkor most örülünk, mert leminősítette. A francokat leminősítette ezzel tulajdonképpen, inkább udvarol neki, csak nem veszük észre, nevezzük már nevén a gyereket. Ez itt egy posztmodern fasizmus, ronda diktatórikus rendszere, ami tényleg az információ monopóliumon és az információ lehetetlenné tételén és totális meghamisításán, tehát az információ, mint olyan megszüntetésén alapul leginkább a hatalma.
Azzal egyetértek az utolsó mondataiddal, de te is itt ennek kell szíztizni a Freedom House környékén, vagy magáról. Ennek annyi jelentősége van nagyjából, hogy mondjuk tükröt tart arról, hogy mondjuk a világ egy része, hogy gondolkodik rólunk. Szerintem belpolitikai értelemben, vagy a mi szempontunkból az a lényeges, amit elmondtál. Meg amit még nem mondtál el, mert szerintem ez csak az információról leszűkíteni téves, de szerintem te se így, meg a Marti se így gondolja valójában, mert akkor azért hagyd tegyem hozzá, hogy ugye ebben a rendszerben meg lehet azt tenni, hogy az egészségügyi miniszter, ha úgy tetszik, magánlevelezés folytat a kórházigazgatókkal, és a kórházigazgatókat magánlevelezésbe utasítja. Tehát... Az, hogy információs monopólium van, az egy dolog, de egyébként a hatalmi erőszaknak mondjuk még a fizikai megnyilvánulásait nem láttuk, vagy csak éppen szőr mentén, de az a folyamat, ami, hogyha ezek az erők, ezek a tényezők, ez az oligarha kapitalizmus, nevezzük így, vagy oligarha feudalizmus, az Isten, az az Orbán rendszer veszélyeztetve fogja érezni, vagy amikor veszélyeztetve érzi a hatalmát, akkor azért mindig tovább lép egyet, és az erőszak és a hatalmi elnyomás újabb és újabb eszközeit veszi elő. Ezt azért nem árt észrevenni. Ebben az egész járványügyben egy dologban halálosan profik. Abban, hogy azért ezt az alkalmat kiragadják a hatalom újabb és újabb eszközeinek jószerivel kizárólag a diktátor kezébe való koncentrálásával.
Bocsánat, azért annyit hozzátennék, hogy valószínűleg nincs erre szükség. Tehát, hogyha mondjuk egyébként megnézzük azt, hogy a Neil Fergusonnak, aki ugye Nagy-Britanniában az ottani Müller Cecilia-nak felel meg, azért kellett gyakorlatilag távoznia, mert hogy rajta kapták, hogy egyébként a kijárási korlátozásokat ő maga nem tartja be, és a szeretővel találkozik. Most ehhez képest Müller Cecilia nem, hogy távoznia nem kell, hanem még csak egy szemrebbenés sem látunk nála, amikor mondjuk ennél sokkal súlyosabb esetekben, például a szerencsétlen Tatabányán, jól emlékszem, Tatabányán volt az a műtős, aki elhunyt, és akkor volt pofája próbálja azt hazudni Müller Ceciliának, hogy már meglévő alapbetegsége súlyosbította a betegségét, miközben kiderült, hogy nem, a kórházban, miközben megfertőződött, fertőződött meg további megbetegedésekkel, és ezek miatt kellett meghalnia. Tehát egy ilyen életveszélyes hazugságot van pofája tényleg mindenfajta gátlás nélkül belemondani a sajtótájékoztatón a különböző médiumok és a magyar lakosság arcába, és ezek után nincsen olyan visszajelzés senki részéről, hogy ne haragudjon, de tényleg takarodjon már le a porondról, azonnal takarodjon a közéletből, és tényleg szégyelje magát az élete végéig, és próbáljon tényleg vezekelni ezekért a bűnökért, amiket elkövetett a magyar néppel szemben. Szóval semmi ilyesmi, sőt, kifejezetten van egy ilyen általános elfogadottság és jókedv, hogy hát végülis Cecília egy ilyen mulatságos ember, egy ilyen kifejezetten kedves nő, miközben semmifajta kedvesség nincs abban, hogy módszeresen próbálja legitimálni azokat a tényleg félelmetes élethelyzeteket, amiket a kormányzat felelőtlen politikája állít elő. Most gondoljunk bele tényleg, hogy ennek a tatabányai mentősnek, vagy műtősnek, bocsánat, a családtagjai, hogy érezhetik magukat? Hogy érezhetik magukat az ismerőség? Mit gondoltak tatabányán mondjuk az emberek, vagy mit gondolt bárki az országban, aki kicsit is belegondol ennek a konkrét történésnek az iszonyatába, hogy egy haláleset kapcsán képes hazudni a tiszti főorvos csak azért, hogy jobb szívben tüntesse föl a magyar kormányzatot. Ez skandalum, és ez bárhol az lenne egyébként keletre, nyugatra, az Európai Unión belül, csak Magyarországon nem az.
Oké, de jó, várjatok egy pillanatra, ez egy nagyon jó felvetés, mert tényleg, ez tényleg az volt, és akkor mi van? Tehát ezt elmondhatjuk, meg el is fogjuk sokszor mondani. És
nagyon
tényleg...
egyszerű, István, nagyon egyszerű. Én például, az ellenzékről most ne beszéltünk majd arról is külön egyébként. De például mondjuk azt, hogy szerintem a magyarországi médiumok korlátozás nélkül veszik át a különböző operatív törzs tájékoztatókat, és a saját felületeiken multiplikálják annak az elérését, az szerintem probléma, mert ha nincsen hozzá kritikai tartalom társítva, nincsen hozzá kritikai szempont társítva, akkor az emberek azt hihetik, hogy ez egy megbízható, hiteles tájékozódási forrás, hiszen mit látnak, hogy az összes nagy médium ezeket sugározza. És csak azért tesznek így, mert ezzel most nagy nézettséget lehet elérni, de aztán nem teszik hozzá, hogy ne haragudjanak, amit most hallottak az elmúlt egy órában, abból egyébként itt és itt valótlanságot állítottak, itt és itt nem válaszoltak a kérdésekre, itt és itt egyébként meg ilyen vagy olyan félreértésekre adtak okot. Tehát, hogy az operatív törzse egész egyszerűen felelős magyar ember nem hagyatkozhat, és nincsen ennek megfelelő súllyal kezelve az ő szavuk a nyilvánosságban. És azt gondolom, hogy ez most még a kormányzattól független, kritikus nyilvánosságnak lenne igenis a feladata, hogy ebben attraktívabban lépjen föl. Az más kérdés, hogy egyébként az ellenzék is ezt megtehetni. Tehát szerintem az, hogy itt mindenki szaladgál össze-vissza, mint a mérgezett tegér, és hatan hatfélét, vagy hatan nyolcfélét mondanak, és semmifajta szervezettség nincs, semmifajta egyeztetés nincsen közöttük. Tényleg látszik, hogy még most is mindenki csak azzal van elfoglalva, hogy a saját számait tudja egy kicsit feljebb tornázni, ez egészen vérlázító. Itt, ha nem tudnak egységesülni, és valamilyen egységes fellépést gyakorolni, és megszólítani a magyar lakosságot, és ellentartani annak, amit az Orbán kormányzat mond, akkor tényleg fölösleges az ő szerepük ebben a történetben, mert hogy itt most szétszórva semmi esélyük nincsen, valami fajta egységesebb fellépéssel volna egyáltalán értelemnek, hogy beszéljünk az ő létezésükről.
Én szerintem az információ, mint olyan félreértéséről van szó, amikor Müller Cecília ezt elmondta, tulajdonképpen ő nem hazudott. Tehát bizonyos az igazság egy rétegében, bizonyos faktuális módon ő természetesen hazudott, hiszen folyamatosan mond hazugságokat, amiket itt tetten éretünk, de abban a narratívában beszél, amiben tulajdonképpen ezt várják el tőlük. Tehát ők folyamatosan patika mérlegen mérik ki ezeket a mondani valókat, és lényegében a közvélemény elvárásainak felelnek meg, éppen mikor ijeszgetni akarnak, vagy éppen mikor ellenkezőleg megpróbálják ezt az egész dolgot enyhíteni, mert ezt a kettőt erről az elmúlt adásokban egy csomószor volt szó, valamilyen módon egyszerre próbálják csinálni. Amikor Müller Cecília, mint intézmény jelenik meg, tényleg, mint az ország ilyen nagymamája, akkor egy olyan társadalmi elvárásnak felel meg, amiket ők szépen felmértek. Ez egy képződmény, egy termék a Müller Cecília, és az, hogy ez multiplikálódik a sajtóban, az ennek a folyamatnak a része. Tehát amikor én arról beszéltem, hogy információ monopólium, akkor pont erről beszéltem, hogy az információ kezelése, illetve az információ lényegétől való megfosztása folyik. És ebben az ellenzéknek igazán ő eljátsza a szerepét, könyörgöm. Az ellenzéknek ebben a per pillanatban az a szerepe, hogy azt csinálja, amit nem kéne neki, hogyha valódi ellenzékként gondolunk rá, akkor persze lehet, hogy össze kéne fogni és folyamatosan leleplezni a kormányt. Itt most ebben a játékban ő az egyik kisebb tényfél. Tehát nézzük meg, mi történt a karácsonnyal. A karácsony folyamatosan a karantén szigorításáról beszélt, és ezt követelte. Aztán, amikor megkapta, akkor most ő is megpróbál visszakozni, és hülyét csinálnak egyébként belőle a kormányzati Gulyás Gergelyek, mert hogy igen, működik, ő belement ebbe a játékba. Igazából az ellenzék játsza a legitimálását ennek a sokkal nagyobb játéknak, ami ő a részét képezi, az információ, mondom, és a hatalom monopóliumának az ellehetetlenítésébe, ha úgy tetszik, nevezhetjük hibridnek.
Szabadon itt reagálnom a Péterre, hogy szerintem azért az is fontos, itt biztos lehet illetni kritikával a Karácsony Gergelyt, és kell is, de hogy szerintem közben meg azért vannak nagyon fontos előremutató lépések, amiket senki másnak nem látunk, pláne nem a kormányzattól. Tehát például a szociális munkásoknak a 100 000 forintos azonnali bérkiegészítés hihetetlenül fontos lépés, és szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a jelentőségét. Szerintem hihetetlenül fontos és elszerű az, ahogyan most például a Városházán ideiglenes hajléktalan szállót alakítanak ki, nem karantén szállót, annak érdekében, hogy ott el tudják szállásolni a hajléktalan polgártársakat, és hogy megelőzzék azt a közegészségügyi veszélyhelyzetet, amivel a kormányzat, amivel szemben a kormányzat teljességgel érzéketlen, és egyébként ugye Csepelen kifejezetten ilyen uszító hajléktalan ellenes kampányra is vetemedett még a járvány kellős közepén. Tehát szerintem azért vannak igenis biztató és előremutató lépései a fővárosi vezetésnek, és ebből a szempontból nekem személyesen valamivel megnyugtatóbb, hogy nem Tarlós István vezeti ezt a várost most.
Ó, abszolút igazad van. Azzal együtt, hogy amit elkezdtem mondani, mondjuk például azzal kapcsolatban, hogy simán felrúgják az eljárás jogot is, még azokat a formákat is, amelyek még Magyarországon is, ha úgy tetszik, kötelezőek lennének a hatalomra. Azzal nem azt veletek vitatkozva állítottam, hanem azt kiegészítve. Tehát ezt az információ monopóliumot meg, hogy egyébként mindent mértek, ezt a gittet már szarrá rágtuk milliószor. Én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni azokra a részletekre, amelyek hamarosan, ahogy a Péter is utalt már rá, egyébként ki fognak jegecesedni, és ha megéljük, meg egyáltalán persze, nyilván persze megéljük, a koronavírus utáni időszakot, ezeket a hatalmi eszközöket, ezeket a betontömböket, amelyre az egyszemélyi hatalom egyre inkább és egyre tovább épül, ezeket nem fogják visszabonni és lebontani. Hát azért micsoda káosz meg egyáltalán, bár valamiféle rendezettséget nyilván a főnök be fog vezetni, mert nem fogja tűrni, hogy itt mindenki partizánkodjon, de én még mindig egy picit hagyakadjak fönn, hogy a magyar egészségügyi rendszert magánlevelekkel lehet utasítani, és erre az egészségügyi rendszerben dolgozó, működő orvosok és egészségügyi személyzet egy jelentős része bokáig összefossa magát, tisztelet a kivételnek, mondjuk például az ismert kivételeknek. Ez az egyik dolog. Nekem azonban például Müller Ceciliához képest sokkal többet foglalkoztat az az apróság idézőjelben, ugye utaltatok erre a tatabányai esetre. Meg itt van ennek az operatőr embernek az esete is, aki még a halála előtt 10 perccel arról panaszkodott a barátjának, hogy le se szarják a fejét, és egy hideg szobába dugták be, és senkivel nem tud kapcsolatba lépni. Hogy azért emberek, a 36 ezer ágy kiürítése kapcsán Magyarországon tömegélménnyé vált az a helyzet, amiben például ezek az emberek is beleestek. Tehát a koronavíruson kívül ott lévő kórházi baktériumok és fertőzések, ezt megelőzően is megvoltak, most intenzíven kapott egy őrült vagy pofont sok tízezer ember, és nem ébrednek föl. És ez nem Müller-t írja a kérdés csak, hanem egyrészt annak a közegnek a kérdése, ami miatt egyébként, amely közeget értelmeznie kéne az ellenzéknek is annak érdekében, hogy fölfogja, hogy mi történik, de szerintem egyébként a legdrámai tanulsága nekem valahogy azért mégiscsak az, amire persze ti is érintettetek, a Marci direktben is kimondta, meg te is végül sem minősítésedben, hogy egy olyan szörnyű diktatúra felé megyünk, amihez képest ezek az ártatlan bociszemű izék, hogy akkor néhány kérdésben a nemzeti minimumot illetően egyezünk meg, mert azért el kell kezdenünk egymással beszélgetni. Ezzel a diktatúrával nincs miről beszélni. Emberek, észre kéne venni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy jaj, Sanyi, ne okoskodjál itt, mert ácsoltál te nekik, egyetértek. De ez azért nem ment föl azon, hogy én érdemes körülnézni egyébként az ő média felületeiken is. Effektíve és konkrétan megjelent a náci uszítás abban a háttérben, abban a szellemi közegben, amiből ez a hatalom táplálkozik. És ezek a részletek, amelyeket észreveszünk, hát arra gondoljatok, ez az őrült nyegleség, amikor azt mondja ez az államtitkár, hogy hát mikor mondtuk volna meg a kulturális dolgozóknak, hogy hát mit húsvétkor, hát ott ülnek a számítógép előtt, és akkor meg egyáltalán, hogy mindenki mindenki, az, csak az a kérdés vetődik föl, hogy kinek mi a haszna. Milyen sokat használ. Ugye ott voltak a könyvtárosok, akik azt mondják, hogy hó, és akkor ott a jönnek, mennek, és nem csinálnak semmit. Hát itt egy súlyos katasztrófa készülődik, illetőleg ki is alakult, mert végül is ennek az országnak a jövőjét, ez a jelen, illetőleg a mögöttünk lévő múlt nagyon meg fogja határozni.
Oké, csak hogy is mondjam, tehát, de ez a néppel együtt történik. Tehát, hogy,
ezt mondtam, hogy... Pista.
Igen, csak oké, csak nem jól.
Időnként én is szoktam
sírni. Mindig egy összjáték. Ez a hatalom nem tudja, nép nélkül kirány.
Bocsánat, csomó mindennel egyetértek, amit mondtál, Sanyi, egy-két dologban. Szerintem egyébként az erőszak az egy olyan tabu az Orbán kormánynak, amit nem fognak átlépni, nem fognak hozzányúlni, azért, mert akkor a 2006-os események, mint viszonyítási pont megszűnne létezni abban a pillanatban. Oké, én ezt gondolom.
Maradjunk ennyibe.
Jó, de én ezt gondolom. A másik meg az, hogy ezt már nem is tudom, most hány éve csináljuk, ma a műsort már nem emlékszem. Ezt most már 2 vagy 3, meg előtte is 3, 5 éve minimum nyomjuk, és mindig ezt mondjuk, de basszus, a nép
most együtt történik
meg ez a sok szarság, és ebbe ez a bosszantó, ez a dühítő, és ezért nagyon nehéz. Nem tudom, én most már nem tudom, hogy hol lehetne hozzányúlni. Mit kéne még csinálni, mit kéne mondani, ez az alapítsa a pártot, vagy lépje be pártba. Igen, tudom, Marci, te ezt szoktad mondani, hogy lépje
be. Nem, csak szólaltam még.
De igazából tényleg, hát persze, az világos, hogy a
mondani. Iszonyúan kiábrándító, és én most már tényleg nagyon sokszor ott vagyok, hogy oké, és akkor mi a fenét csináljunk? Ezért kérdezem tőletek is egyre gyakrabban, oké. Tök jól felveszik a tünet együttest, nagyon jól leírjuk az eseményeket, nagyon jól megmagyarázzuk, hogy mi történik velünk, de megtörténik velünk. Megint megtörténik, keményebben megtörténik, még több emberrel megtörténik. Én nem tapasztalom azt, hogy valami borzalmas nagy felháborodás lenne abban, hogy 6000 ágyat kiürítettek.
Nem tapasztalhatod, mert nem történik. Tehát ez tényleg úgy megy, hogy látszólag hiába szövegelünk, meg, hogy mondjam, az azonnali visszacsatolások ilyen szempontból nem működnek. Ez mindig a hatalom és a hatalomnak alávetettek kvázi padödője, ahogy a hatalom működik. Ha már nem az, egyébként egy diktatúra gyengeségét árulja el, hogyha már a nyílt erőszakhoz kell folyamodnia, mert akkor már kiszaladnak az irányítása alól tulajdonképpen az események. És igazából ez egy ilyen nagyon nagy tanulsága a 20. századnak, hogy a totális diktatúra persze nincs meg a folyamatos és nagyon durva erőszak nélkül, de egy diktatúra nagyon jól el van, és akkor kezd hanyatlani, amikor már ezt alkalmaznia kell, vagy legalábbis az már egy hanyatlás tünet, mert már van olyan ellenállás, amit ezzel kell, és már csak ezzel tud elnyomni. Viszont az, hogy tehát igazából mi, meg egy csomóan mások, más nem nagyon tudunk csinálni, és szerintem nem is nagyon kell más csinálnunk, mint hogy megpróbálunk állandóan újra és újra, ha tetszik, kurva unalmasan ugyanazt a csontot rágva, újra és újra rámutatni arra, hogy látjuk, hol látjuk a hibákat, hol látjuk a szemétséget, hol látjuk ennek az egésznek a végtelen abszurditását, és nem a mi tudatbevitelünktől fog szárba szökkenni egyébként az ellenállás ezzel szemben, hanem pontosan azért, mert egyre többen kezdik el látni azt, hogy ez a saját életükre milyen hatással van. Ilyen szempontból pont ez az ágykiürítés, ez lehet egy olyan, lehet ezt egy csomó dologra elmondtuk már, és egy csomószor történt olyan, amire azt mondtuk az elmúlt x év alatt, hogy hát ezt már nem lehet megcsinálni, ezt már nem fogják tűrni az emberek. Az emberek egyelőre tűrték. Ahogy annak idején ezt Hegel mondta, a dialektikában a mennyiség előbb-utóbb átcsap minőségbe. Tehát nem lehet, és a történelem azért csak arra tanít minket, vagy azt mutatja, hogy nem lehet a végtelenségig szemétnek lenni, anélkül, hogy ennek meg legyen előbb-utóbb a bőtje. Hogy aztán utána mi jön, az megint más kérdés, valamikor rosszabb. Most ez elég nehéz elképzelni, hogy ennél rosszabb jöhet, de még ez sincs kizárva. Azért ez az egész pandémia történet, ahogy ezt lebonyolítják, ahogy ez elképesztő élénkkel rámutat arra, hogy hol vannak itt a rések, a szakadékok, a hibák ebben az egész rendszerben, ebben a működésben, és az, ahogy majd, amikor ők úgy döntenek, mert ugye azt mondták, hogy addig tart a rendkívüli állapot, amíg ők azt mondják, majd amikor úgy döntenek, és elkezdik ünnepelni magukat, és kitüntetéseket osztogatnak meg mindenféle fennkült himnuszokat iratnak a Demeter Szilárdék a Trianon helyett, most majd a pandémia legyőzéséről, és azok fognak szólni a rádióban, és az emberek rácsodálkoznak arra, hogy nem lehet, az 30 000, vagy 60 000, vagy 100 000, ki tudja, mennyi lesz addig rágyat, nem állítják vissza. A magyar egészségügy még rosszabb állapotban lesz utána, halára, mint az egész. Hogy marad egy csomó elnyomó intézkedés. Persze, majd lesz, hogy mehetünk majd a szomszéd kocsmába, és mindenki azt várják, hogy annak örüljön, csak maradni fog egy csomó dolog a rendeleti kormányzat. Maguk is megmondták, lesznek ezek között tartósak. Hogy akkor az kibírja-e a próbáját a népharagnak, vagy sem, ez kérdés. Én nem mondom azt, mint a Sanyi, hogy biztos, hogy ebbe fognak belebukni, mert nem tudom, ezt mondta, de ha jól értettem, hogy ezt most biztos már nem fog átmenni, de hogy azért komoly esély van rá, és előbb-utóbb lesz valami. Függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk. Illetve nem teljesen függetlenül, mert nekünk az a feladatunk, hogy ezt csináljuk, én legalábbis úgy gondolom.
Egy rövid mondat, csak figyelj, igen, ők pontosan tudják, hogy ennek a pandémiának rettentő sok áldozata lesz. Ezeknek az áldozatoknak a száját, a vágyait, a nyomorát csak az elnyomás eszközeivel lesznek képesek konszolidálni. Más eszközük már nincs. Se szellemileg, se stratégiailag, sehogy.
Igen, ez elképzelhető.
Két dolgot akartam gyorsan csak mondani. Az egyik az, hogy egy nagyon kedves barátom, nevettünk azon, Papszilárd Istvánnak hívják, a Mérce főszerkesztő helyettese, hogy volt a G7-en egy cikk arról, hogy 2018-ban ették a legtöbbet a magyarok a rendszerváltás óta, tehát akkor ott a legmagasabb az egyfőre jutó kalória bevitel. És hogyha ez tényleg egyébként magyarázza valamiért a Fidesz sikerét, az elmúlt 10 évben igenis volt nagyon-nagyon borzalmas áron, és egyébként nem valami hihetetlen magas színvonalon, de mégis egyfajta életszínvonal biztonságocska. És most itt azért az törik meg szerintem most ezzel a járványal kapcsolatban, ami az elmúlt 10 évben nem tört meg, hogy valami fajta minimális jóléti bővülés a felső középosztálynak, igenis rendelkezésére áll. Mert ezt most keresztbe vágja a válság. Tehát, hogy én nyilvánvalóan azt gondolom, hogy egyébként rohadjon meg mindenki, aki az artisztikusnál képes fölvenni azokat a pénzeket úgy, hogy közben tényleg megeszre kereste magát az elmúlt években, koncertszezonnal és így tovább, YouTube videókkal, stb. De azért azt is el tudom képzelni, hogy simán lehetnek olyanok még ebben a privilegizált körben is, akiknek most tényleg súlyos megélhetési válságuk van. És akkor ezt nézzük meg, hogy az a viszonylagos magyar jólét, amiről az előbb beszéltem, ami a középosztálynak a sajátja volt Magyarországon, az vajon hogyan roppant most meg ebben a válságban? És most direkt nem az alsó osztálybeliekről beszélek, mert neki már nagyon régóta hihetetlen módon megrövidültek az életkilátásaik, és elsatyultak az életlehetőségek. Most arról beszélek, hogy egy új helyzet van, a középosztály hihetetlen módon lesz elszegényedve, legatyásodva a válság végére. Ez mindenképpen új helyzet lesz Orbánéknak. Nem úgy tűnik, hogy felismernék ennek a jelentőségét. Nem úgy tűnik, hogy helyén kezelnék azt, hogy itt most újabb százezrek fognak szembesülni azzal, hogy milyen kilátástalan helyzetben van a magyar egészségügy, hogy milyen rettenetes dolog az, amikor 3 hónapig jár csak, és nagyon-nagyon sok kritériót kell még teljesíteni, az úgynevezett álláskeresési járadék. És akkor még hosszan-hosszan-hosszan sorolhatnám. Tehát ez a lerohasztott magyar jóléti államocska, ami soha nem volt jóléti, de most nevezzük így, ez most nagyon sok százezer új embernek lesz majd felfedezés, hogy úristen, tényleg ilyenek a viszonyok, úristen, tényleg ez történik velem, hogyha egyébként elveszítem a havi fix bevételemet. És ez most szerintem az elégedetlenségnek, és ilyen szempontból akár az engedetlenségnek is adhat majd egy új erőt, egy új lendületet, hogyha majd újra lehet tüntetni. Tehát azért azt szerintem nem véletlen, hogy most nincsenek igazán komoly megmozdulások, és akkor itt a műsor legelejére utalnék vissza, hogy talán a Pista, vagy pedig te, Péter, utaltatok arra, hogy hát a rendszerváltás előtt nem volt például ilyen műsor. Valóban nem volt műsor, nem volt Facebook, vagyis az elégedetlenség csak az utcán tudott manifesztálódni. Ha mindaz a rettenetes aktivitás, ami Facebook lájkokba, videónézésbe, videógyártásba ölt testet, fizikai találkozásokban és fizikai együttlétekben öltene testet, és nyilván most járványban nem lehet megcsinálni, stb. De hogyha nem lennének ezek a feszültség elvezető eszközök, akkor azért nagyon radikálisan másképp nézett volna ki ez az elmúlt 10 év is, feltehetően. De ezt most nem ilyen technofóbiából mondom, hanem csak azt akarom ezzel az egésszel jelezni, hogy szerintem itt egy új hulláma fog majd következni az elégedetlenségnek, pláne akkor, hogyha Orbánék semmilyen módon nem változtatnak ezen a jólételenes politikájukon.
A Konok Péterre mutatok, mert nevettél az előbb.
Megmondom őszintén, én csak azon a rövid félmondaton nevettem, hogy ha újra lehet majd tüntetni, és eszembe jutott egy elvtárs, akinek volt egy ilyen bombója, hogyha ki van írva, hogy a fűre lépni tilos, akkor a német forradalom majd az ösvényeken halad. Ha újra lehet tüntetni, akkor majd radikálisok lesz. Nem. Egyébként egyetértek nagyjából azzal, amit mondtál, szerintem az, hogy egy csomó olyan ember, aki egyébként pont ezeken a virtuális terekben kvázi hangadó, meg buborékfújó. Tehát az a középosztály, amelyik nagyjából ezt használja.
Mindannyian.
Arra, hogy mi volt eddig a millió realitása a való világban, vagy az éppen tényleg, hogy élnek az emberek, hogy élnek ebben az országban az emberek, vagy hogyan folytatnak életvitelszerű tevékenységet ebben az országban a millió, akkor azért reveláció lehet, hogy ez elég lesz alapjában megrázni ezt a NER-t, azt én nem tudom, én kurvára remélem, hogy igen egyébként, tehát én nem ellent mondani akarok, én már annyi mindenben hittem az elmúlt 11-nál évben, hogy majd megrázza a NER-t, aztán igazából csak ilyen kis fuvallatok voltak, meg zörögtek a levelek, úgyhogy én már így szkeptikus vagyok, és nem merek hinni, de legyen úgy, ahogy mondod.
Én nem állítom, hogy ez egyébként tömegreakciókat, vagy tömeges politikai aktivitást fog kiváltani. Én egy dologról beszéltem, ebben nem merek belemenni, mert a koromra való tekintettel is valószínűleg túlzottan szkeptikus vagyok, mert ha visszatekintek az elmúlt 200 évre, mondjuk itt azért rendszerváltás végül is csak akkor történt, hogyha egyébként a csillagok hálása vagy a geopolitikai helyzet úgy hozta. Tehát egy ilyen autokton belső folyamat eredményeképpen, ami volt, az meg elbukott. Ez az egyik dolog. Én abban vagyok biztos, hogy mint ahogy most a koronavírus kapcsán kiderült, hogy üres a padlás, és ezek a számok, és ezek a pénzügyi kondíciók, amikről itt legendák szövődtek meg, az aranykor és a többi. Na, következtében jött létre az a helyzet, nem csak azért, mert érzéketlen ez az állam, meg ez a politika, hanem azért is, mert tényleg üres a padlás, és nem tud forráshoz nyúlni egy ilyen kis országban, egy ilyen forinttal, mint amilyen forint ez. És úgy abban a helyzetben, hogy mondjuk tényleg általános érvényed igaz, hogy nem tudjuk, hogy milyen számok vannak. Azt se lehet tudni, hogy valóban, hogy áll ez valójában ez a magyar költségvetési helyzet. Tehát, és miután nem teljesen hülyék, nyilván a hatalmi stabilitásukat növelni kell, és ezt nem tudják más módon. Pénzük nincs, szociális gesztusokat, lépéseket nem fognak tenni. Itt aztán nem lesz alapjövedelem, meg semmi más. Beruházásra nincs mód, hiszen most is szórják a pénzt. Hát az egy dolog, hogy Müller Cecília olyan, amilyen kitalálták erre a szerepre, nem is lehet más csinálni. De az, hogy egyébként rezzenéstelen pofával veszük tudomásul, hogy 5 milliárdot tolnak a családi cégekbe azzal a céllal, hogy úgymond tanácsokat adjanak a koronavírus járvány következményeinek az elhárítására. És nem szakad le az ég. Mondjuk a kínai gyarmatosításról nem beszélve, bár baromi kíváncsi vagyok, hogy hogy fog születni béke itt a kínai meg az orosz gyarmattartó között majd annak idején. Tehát egy dolgot lát, egy dolgot használ, egy dologban bízhat csak Orbán, hogy tényleg a szar nem robban. Ebben bízhat, és erre játszik, másra nem. Na.
Jó hír a végére.
Na. A hatalom csábításában?
Nem, két éves, kettő éves alap.
Gratulálunk,
is elismerésünk.
Megvan élve, ugye szépen vagyok, megvan élve a két év. Ennek örömére meg is jelenik az újság, ugye, ami még jobb hír. Remek cikkek vannak benne, kettőre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az a Csíki Sörnek egy újabb kalandos kalandja, velük mindig ilyen kalandos kalandok történnek, de a Csíki Sörről sem szabad beszélni, mert ugye abban a pillanatban vagy ilyen-olyan-olyan nemzetáruló. Jut eszembe, megvan az 1 millió aláírás a Székely autonómia történetben, ami nem az autonómia történet, ha mindegy, tudjátok.
Területi alapon nincs meg, azt hiszem, az a probléma, nem?
A probléma, hogy ez így tulajdonképpen ez egy ilyen valami, amit a kalapunk szélére tűzhetünk, mert hogy legalább Magyarországon meg lett az 1 millió, viszont mindenhol máshol, Romániában is meg lett a megfelelő számú, meg Szlovákiában, és mindenhol máshol elhasadt, de mondjuk ez gyanítható volt, mert ebbe így nem nagyon állt bele senki, nem? Tehát ezt nem nagyon szerette volna senki így Európában, hogy most egy ilyen bármilyen kezdeményezés hirtelen terülre kapjon, aminek benne van az, hogy autonómia.
Hát szerintem egyébként, szerintem egyébként pont kimutatkozik az, hogy egyébként a magyar kormánynak milyen problémátokat okoz az, hogy egyszerűen elfogytak a nemzetközi szövetségesei. Tehát egyébként ezt mondjuk simán lehetett volna a katalánoknak is egy fontos kezdeményezése. Tehát azért bocsánat, ez egy az őshonos nemzeti kisebbségeket védő, vagy az ő autonómiákat megtámogató kezdeményezés lett volna. Szerintem ez kellett volna nemzetközi szövetségeseket keresni és építeni, csak hát nagyon néz abban a pozíció, amit az elmúlt 10 évben, amiben belelavírozta magát a kormány.
Szerintem nem ez van. Az van, hogy nem is próbáltak. Tehát, hogy ez olyan...
Hát persze, hát
volna most leginkább az Orbán kormánynak, úgyhogy Kocsis Máté aláírta, meg néhányan így azt mondták, hogy ezt talál kell írni, de igazából a nagy mozgás nem volt.
Egyszerűen megpróbálták házilag megoldani az a víz, tehát ugye azért elnézzük, hogy mostanában a, tényleg akár a katalán, mondjuk a baszkokról kevesebbet hallani, de a Angliában, mit tudom, mert rengeteg autonómia törekvés van, meg ennek hatalmas támogatása is lehetett volna. Valóban ők egyszerűen úgy gondolták, hogy ezt így házon belül megoldjuk, majd mi magyarok, hát szerintem ezek annyira nem érdekelte őket valójában, hogy át sem nézték, hogy mik az elvárások. Mert hát, hogyha átnézték volna, akkor egyértelmű, hogy kellett volna nekik nemzetközi szövetségeseket keresni, mert világos volt, hogy tök mindegy hány aláírás gründolnak, az egész nem fog átmenni. Nem az érdekelte őket, hogy átmenjen, hanem az, hogy kicsit olyan, mint amit a maszkviselésről beszéltünk, a szimbólum. Tehát az, hogy mozgassák, ezt, megmutassák, hogy ők mennyire emellett vannak. Valójában meg az eredmény tök lényegtelen. Tényleg nem foglalkoztatja őket. Tehát az az erdélyi magyar, amelyik azt hiszi, hogy a magyar kormány fellép az ő autonómiáért valóságban, az nagyon becsapja magát.
Hát, mert pedig ez van. És, de azért az 1 millió jó, mert ha se lett volna, akkor izé. Tehát nekem ez nagy szomorúság lett volna. Igenis, legalább néha egy kicsit legyünk már ilyen valamilyen nemzetszerű nemzet. Ezt mutatom, ezt a cikket, remélem rosszul látható a fotó. Rosszul látható a fotó?
Tényleg, mert rázod.
Várját, tartsd egy kicsit. A fotó ugyan, igen, mondd el, mi van benne.
Jól van. Az a lényeg, hogy rosszul látszódjon, mert akkor meg kell venni az újságot, hogy jól látszódjon a fotó, mert hogy a fotón azt látjuk, hogy az a címe a cikknek, hogy valaki katonásdit játszanak Mészáros Lőrinc magán tavánál, Hadházi Ákost segített abban, hogy ilyen, neki vannak ilyen jó kis drónos cuccai, és akkor készített egy remek fotót, ahol páncélozott járműveket látunk Mészáros Lőrinc magán tavánál parkolni. Ami nem tudom, mit jelent. Esetre vicces.
Hát jó hír akkor a magyar népnek, mert akkor valamit végig csak éreznek a tarkójukon a jegeces leheletünkből.
Hát szerintem ez
túl. Levettik a
katonát. Lehet, hogy csak valami ízé, így van pontosan.
Ez olyan, mint a régiók képidékben. Akárhogy rakják össze, mindenképpen harckocsi lesz belőle.
Jó, szóval 2 évesek vagyunk. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Köszönjük a figyelmet. Gyertek máskor is.
Köszi. Sziasztok.
Sziasztok. Köszönjük.